Zsoltárkutás 24, 13-tól 35-ig. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét, eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Imádkozzunk.
Ahogy Gyuri is említette, egy elég jól ismert ige szakasz ez az emmausi tanítványok, de én azt javaslom, hogy azért nézzük meg egy kicsit talán mélyebben is magát a történetet. Szeretném azzal kezdeni, hogy ezt a történetet a négy evangéliumból kizárólag Lukács jegyzi fel, tehát egyik másik evangéliumban sem találjuk meg. Márk evangéliumában találunk rá egy utalást, hogy azt írja Márk, hogy ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Hogyha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy valószínűleg Márk evangéliuma készült el elsőnek a három szinoptikus közül, tehát Máté, Márk és Lukács evangéliuma közül, akkor nem lehetetlen, hogy Lukács esetleg találkozott ezzel a dologgal, és azt olvasok, hogy Lukács azt írja magáról, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, nem lehetetlen, hogy utána nézett, hogy mi is lehetett ez a kettő, és ezért is írta le ezt a történetet az emmausi tanítványokról. Fontos, hogy tudjuk azt, hogy tanítványokról beszélünk, de ez a két tanítvány nem a 12-nek vagy a 11-nek a része volt, tehát ők nem abba a 12-be tartoztak, akiket Jézus kiválasztott. Emmaus, ahova mentek, ez Jeruzsálem és a földközi tenger között körülbelül középen van, Jeruzsálemtől ugyebár ezek szerint nyugatra, és ez a 60 futam, ez körülbelül egy ilyen 11 kilométert jelent, amit egy ilyen 3-4 óra idő alatt lehet megtenni kényelmesen gyalog. A tanítványokról annyit tudunk, hogy az egyikük neve Kleopás volt, többet nem jegyez fel az ige. Vannak feltételezések, hogy esetleg rokonok voltak, mert ugyebár egy házba érkeztek meg Emmausban. Van olyan, aki akár azt is feltételezi, hogy házaspárok voltak, és van olyan hagyomány, hogy lehet, hogy maga Lukács volt az egyik tanítvány, akkor viszont természetesen, amit az előbb mondtam itt Márkkal kapcsolatban, akkor az már értelmét veszti, tehát akkor maga Lukács lehetett. Ez a legvalószínűtlenebb, tehát ez a legkevésbé valószínűbb, hogy Lukács volt, de nem tudunk többet róluk. Annyit tudunk ugyebár, hogy az egyikük Kleopás volt. Beszélgettek, vitatkoztak, és azt olvasjuk, hogy csalódottak és szomorúak voltak. És bár tanítványoknak nevezi őket az ige, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon sok időt tölthettek együtt Jézussal, és hallgatták a tanításukat, itt a történetben három nagyon nagy tévedésüket látjuk. És nézzük meg ezt a három tévedést, hogy mi is volt. Az első az, amit a Lukács 24.19. versben olvasunk, amikor Jézus kérdésére azt válaszolják, hogy aki próféta volt szóban és tettben. Ha már olyan sok időt töltöttek el az Úr Jézussal, hallgatták a tanítását, nem ismerték fel benne Isten fiát, és egy prófétának tartották összesen az Úr Jézust. Ez talán az első tévedésük, és ez okozhatott nagyon sok egyéb dolgot, ami a továbbiakban jön ki. Ugyanis ennek a tévedésnek talán a következménye is az, hogy ez a második tévedésük, hogy abban reménykedtek, hogy Jézus Izraelt fogja megváltani. Ugyebár azt olvassuk, hogy pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Ők egyszerűen arra vártak, hogy ez a Jézus, ez felszabadítja őket az akkori római szolgaságból, vagy a római elnyomás alól, és összesen egy földi királyt láttak benne. Nem lehetetlen, hogy ott voltak esetleg a hozsannázó emberek között, amikor Jézus bevonult, amikor a királyt várták. És utána ugyebár jön a csalódás, hogy ez a próféta, ez a nagy ember meghalt. És ennek a következménye, illetve ennek a következő dolog az a nagy tévedésük, ami volt még. Amikor azt olvassuk, hogy megdöbbentett bennünket néhány asszony, akik ott voltak a sírnál, és visszajöttek, hogy a sír üres. És egyszerűen nem tudták elhinni, és nem tudták elfogadni, hogy az Úr Jézus feltámadt. Azt is olvassuk, és ezt kifejezetten említi az ige, hogy ma már harmadik napja történt ez. Hogy ezt a harmadik napot megértsük, ahhoz egy kicsit megéri mélyebben belemenni a zsidó hiedelmekbe vagy hagyományokba. Volt egy olyan zsidó hiedelem abban az időben, hogy a lélek három napig a test közelében marad a feltámadás reményében. A harmadik nap után viszont minden remény elmúlt. Ha emlékszünk Lázár feltámasztásának a történetére, ott van egy érdekes dolog, amikor Jézus meghallja az információt, hogy Lázár beteg, ő nagyon jól tudja, hogy Lázár meghal, sőt valószínűleg mire megkapta az információt, meg is halt, és két napig még ott marad. Nem indul el, nem siet, hogy minél hamarabb feltámassza Lázárt, és amikor megérkezik, és azt mondja, hogy vegyétek el a követ a sír elől, akkor ugyebár Márta arra figyelmezteti, hogy de már negyednapos. Ott van mellette, hogy már szaga van, de ez a dolog, ez benne van pontosan ebben a hiedelemben, hogy hát Jézus már negyednapos, negyednapja halott már Lázár, már semmi esély nincs arra, hogy feltámadjon, már a lélek elment. És ez a hiedelem volt. És ugyanez a hiedelem lehetett itt a tanítványoknál, amikor azt mondják, hogy már harmadnapja történt ez, a sír üres, senki nem látta az Úr Jézust, tehát nem támadhatott fel. És nem hitték el egyszerűen, hogy az asszonyoknak a híre az azt jelentette, hogy az az Úr Jézus, akit ők bár prófétának tartottak, az az Úr Jézus az feltámadhatott. Nézzük meg, hogy hogyan reagál erre az Úr Jézus. Az Úr Jézus először leszídja őket. Azt olvassuk, hogy óti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Olyan érdekes, hogy az Úr Jézus sohasem akkor szíd le, hogyha mi oda megyünk hozzá, és felismerjük őt. Az Úr Jézus itt sem más dolgok miatt szídta le őket, hanem a hitetlenségük miatt szídta le őket. Annyi mindent láthattak, hallhattak ezek a tanítványok, és mégsem tudták elhinni, hogy ő nem a római elnyomás alól jött őket megszabadítani, ő nem egy próféta, hanem ő Isten fia, és ő a világ bűneiért jött meghalni, és azért halt meg. És arra sem, azt sem tudták elhinni, ugyebár, hogy a sír azért üres, mert ő feltámadt. Egyszerűen nem tudták elhinni, hogy ilyen történhet. Az Úr Jézus azonban nem áll meg itt. Tehát nem az történik, hogy leszidja őket, és utána ott hagyja. Hitetlenek vagytok, maradjatok magatoknak. Nem ez történik, hanem az Úr Jézus egy csodálatos ige hirdetést tart nekik. Talán azt mondanám, hogy a világ legcsodálatosabb ige hirdetése hangozhatott ott el, amit nem jegyez fel a Biblia. Az Úr Jézus Mózestől és valamennyi prófétától kezdve felsorolja azokat az igéket, amik rá vonatkoztak. Úgy olvassuk ugyebár, hogy Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Az Úr Jézus elmagyarázza nekik, nem hagyja ott őket hitetlenségükben, hanem segít nekik megérteni azt, hogy mik történtek az elmúlt napokban Jeruzsálemben. Egy picit azzal kapcsolatban is beszélnék most talán, hogy vannak, akik nem nagyon szeretik az Ószövetséget. Az egy történelmi könyv, nagyon sok rettenetes dolgot olvashatunk benne, Istennek az ítéleteit olvashatjuk benne, és sokszor olyan megfoghatatlan is az Ószövetség, hogy most akkor mit is akart ott Isten, hogyan akart, hogy is áll össze az egész Ószövetség. És milyen érdekes, hogy az Úr Jézus ezt az Ószövetséget felhasználja arra, hogy felvilágosítsa és megvilágosítsa a tanítványokat. És később azt olvassuk, hogy azt mondják a tanítványok, hogy nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton. Nem az egyetlen történet az Új Szövetségben, hogy valaki az Ószövetséget használja föl arra, hogy az evangéliumot elmondja valakinek. Ha emlékszünk, talán a legismertebb hasonló történet az etióp kincstárnok, amikor Fülöp az Ézsaiás profécia alapján elkezdi magyarázni neki az evangéliumot, hogy kiről is szól az a profécia. És ugyanezt teszi az Úr Jézus ott, hogy az Ószövetséget felhasználva, az ószövetségi írásokat felhasználva mondja el, hogy ezek hogyan teljesedtek be ő rajta. Pál apostol hasonlóan nagyon sokszor használta az Ószövetséget. És olvasunk olyanról, ahol azt olvasjuk, hogy különösen kutatták az írásokat, hogy valóban úgy van-e minden, ahogyan Pál apostol mondta, hogy ezeknek kellett megtörténnie az Úr Jézussal, és ezek a proféciák teljesedtek be az Úr Jézuson. Utána tovább lépve érdekes megnézni azt, hogy hogyan fedi fel magát az Úr Jézus. Sokan azt a tették, hogy megáldja a kenyeret, és olvastuk ezt, hogy ugyebár felismerték őt a kenyér megtöréséről, sokan ezt az úrvacsorával azonosítják. Borról nem olvasunk, csak a kenyérről, és nem valószínű, hogy ez valóban az úrvacsora lehetett volna, hogy erről ismerték fel a tanítványok. Ugyebár az Úr Jézus az úrvacsorát azt a halála előtt a 12-nek adta át, és nem valószínű, hogy 2-3 napon belül ezekhez a tanítványokhoz eljutott ez a dolog. A lényeg az, hogy felismerték őt a tanítványok. Azt olvassuk korábban, hogy bár, hogy a látásukat valami akadályozta. És ez a látásukat akadályozó dolog, ez megszűnt. Nem tudjuk pontosan, hogy tényleg mi lehetett ez. Nem lehetetlen esetleg, hogy észrevették a szegeknek a helyét a kezén, amikor megtörte a kenyeret. De a fontos az, hogy mielőtt eltűnik az Úr Jézus, felfedi magát. Tehát nem az történik, hogy az Úr Jézus eltűnik, és ott hagyja őket kétségekben, hogy most mi is történt, vagy mi van, vagy ki volt ez az ember, aki itt volt velünk, hanem felismerik az Úr Jézust. És amikor felismerik az Úr Jézust, akkor tűnik el közülük az Úr Jézus. Tudta az Úr Jézus, hogy felismerték őt, és tudta, hogy ez elég volt a számukra. És ahogy a történetet látjuk, valóban elég volt ez a tanítványok számára, hogy megszűnjön az a hitetlenségük és az a csalódottságuk, ami korábban volt. A tanítványok, azt olvassuk, hogy ezek után nem haboztak. Jézus ugyan eltűnt a szemük elől, és nem látták őt, de tudták nagyon jó, hogy ki volt az, aki velük jött az úton. És bár az történt, ugyebár, hogy azt olvassuk korábban, hogy már sötétedett, és azért hívták be magukhoz, ők mégis úgy döntöttek, hogy elindulnak visszafelé Jeruzsálembe. Tudták, hogy egy olyan küldetésük van, hogy ezt a találkozást, ezt el kell mondaniuk a többieknek. Ezt nem tarthatják meg maguknak, hanem erről beszélniük kell. És elindulnak vissza Jeruzsálembe, és azt olvassuk, hogy elmennek a 11-hez, együtt találják őket, és elmondják nekik mindezt, hogy találkoztak az Úrral, és hogy az Úr valóban feltámadt. Ennyi lenne nagyjából maga úgy történet, ugyebár, amit itt olvasunk a Lukács evangéliumában. És nézzük meg egy picit, hogy hogyan is néz ki ez a mi szemszögünkből. Milyen tanítványok vagyunk mi? Hogyan viselkedünk mi? Olyan könnyű ugyebár azt mondani, hogy hát persze, az a két Emmausi tanítványa hitetlenségével és a dolgaival. Most kezdjünk el gondolkozni, hogy mi milyen tanítványok vagyunk. És talán most inkább azokhoz szólnék, akik még nem fogadták el az Úr Jézust megváltójuknak, és úgy föltenném a kérdést, hogy te kinek tartod az Úr Jézust? Lehet, hogy ezt még azok, akik évek óta hitben járnak, azok is föltehetik maguknak. Kinek tartom én az Úr Jézust? Egy prófétának? Egy nagy embernek? Egy történelmi személynek? Ki az Úr Jézus számomra? Vagy esetleg tudjuk, hogy kicsoda ő? De félünk oda menni hozzá? Itt is látjuk, hogy leszitta a tanítványokat. De ne felejtsük el, hogy miért szitta le a tanítványokat. Nem a bűneik miatt szitta le a tanítványokat. Nem a bűnösségük miatt szitta le a tanítványokat, hanem a hitetlenségük miatt. És ez egy nagyon nagy bátorítás, hogy ha oda megyünk az Úr Jézushoz hittel, akkor ő nem leszítni fog bennünket. Ő a bűneinkkel nem foglalkozik, mert ő azért meghalt. És ő azért halt meg, hogy a mi bűneink el legyenek fedezve. És ha mi hittel oda tudunk menni hozzá, akkor ő fogadni fog bennünket, és nem leszítni fog bennünket. A végső ítéletkor nem aszerint fogja ítélni Isten az embereket, hogy bűnös, nem bűnös. Minden ember bűnös. Aszerint fogja ítélni, hogy hisz egy az Úr Jézusban, vagy sem. Talán egy picit érdekes megnézni egy ószövetségi párhuzamot. És az ilyen dolgokról mindig eszembe jut Saul és Dávid története. Ha azt vesszük, akkor, és ismerjük a történetüket, az élettörténetüket, akkor Dávid bűnei sokkal nagyobbak voltak, mint Saulé. Hát Saul annyi volt összesen, hogy mondjuk nem nyírt ki, és nem ölt meg minden embert abban a területen, ahol Isten várta tőle, esetleg olyan apróság, hogy áldozott, mielőtt a papok odaértek, de hát megvolt az indokorá. Dávid paráznaság után gyilkosságot követ el, próbálja fedezni a dolgokat, és mégis érdekes, hogy Isten Sault veti el, és Dávid az, aki Istennek szíve szerint való ember. Mert nem az az érdekes, hogy mit tettek, hanem utána milyen volt a szívük, mi történt, hogyan bánták meg, hogyan fogadták el azt az intést, ami utána Istentől jött. Saul hárított. Saul nem akarta elfogadni, hogy bűnös, minden kifogásokat talált. Dávid viszont összetört, és bűnbánatot tartott Isten előtt. Nem az az érdekes, hogy milyen bűnöket követtünk el. Az az érdekes, hogy hogyan megyünk oda az Úr Jézushoz. Hogyan tudjuk átadni a mi életünket teljesen neki, és hogyan tudunk aszerint élni, ahogy ő várja tőlünk hittel benne. Aztán van egy nagyon érdekes dolog itt, ugyebár azt olvastuk, hogy hozzájuk szegődik az Úr Jézus a tanítványokhoz, ott megy velük, hallgatja a vitatkozásukat, majd rákérdez, hogy mi történt, és azt a választ, illetve azt olvassuk a válasznál, hogy erre szomorúan megálltak. Ott megy velük az Úr Jézus, ott van mellettük az Úr Jézus, ők viszont szomorúak és csüggettek. Előfordul esetleg a mi életünkben az, hogy ott van mellettünk az Úr Jézus, és mi továbbra is szomorúak és csüggettek vagyunk. Ha leborgasztjuk a fejünket, és magunkkal foglalkozunk, nagyon könnyen előfordul ez az életünkben. És kérdés az, hogy fel tudjuk-e ismerni, hogy ott van az Úr Jézus mellettünk, és rá tudunk-e bízni minden dolgot, ami lenyom bennünket, a mindennapoknak a terheit, a mindennapoknak a dolgait. Vagy észre se vesszük, és megyünk tovább, és magunk próbáljuk megoldani a dolgokat. Ez a kisgyermeki forma, hogy majd én megteszem. És nem azt mondom, hogy rábízok mindent, hogy ő tegye meg, mert ő képes rá. Viszont az is nagyon érdekes, hogy utólag azt veszik észre a tanítványok, illetve azt mondják, hogy maga az, hogy beszélt hozzánk, attól már hevült a szívünk. És utólag rájönnek, hogy ott valami különleges dolog volt. És anélkül, hogy felismerték volna, hogy ott volt az Úr Jézus mellettük, anélkül az Úr Jézus jelenléte elég volt ahhoz, hogy megnyugodjanak, és a szívük egész mással foglalkozzon. Az elején ugyebár azt olvastuk, hogy vitatkoztak és szomorúak voltak, és a végén azt olvassuk, hogy az Úr Jézusnak a ige hirdetése vagy beszélése során hevülni kezdett a szívük. Hányszor gondoljuk mi is azt, hogy magunkra maradtunk? Magunknak kell megoldani egy problémát, és aztán amikor visszanézünk, akkor esetleg akkor vesszük észre, hogy ott volt mellettünk az Úr Jézus, és akkor esetleg elszégyeljük magunkat, hogy egész más gondoltunk, mint amit ő gondolt. És ugyebár ez az egész szomorúság ez abból volt, hogy ők, nekik volt egy reményük. Ők gondoltak valamit, ők azt remélték, hogy ez a próféta, ez a Jézus meg fog végre bennünket szabadítani ebből a római elnyomásból. És volt egy elgondolásuk, és eszükbe sem jutott, hogy valami sokkal nagyobb történhet. És valami egészen más elképzelése van Istennek, és valami egészen más feladata van az Úr Jézusnak, és valami egészen más megoldás jön. Hányszor van, hogy velünk is megtörténik, és ez lehet valami teljesen banális, egyszerű dolog, hogy van egy elképzelésünk, szeretnénk valamit, és ezt valami keresztbe húzza. És nem is gondolunk arra, hogy valami egészen más megoldása van Istennek a mi életünkben. Pont a héten történt meg velem egy ilyen esemény. Este dolgoztam a laptopomon, amikor egyszer csak elment a képernyő. Csinált már ilyet egyszer korábban, kicsit öreg már a gép, kicsit küzdök vele néha. És reménykedtem benne, hogy úgy, ahogy korábban, 2-3 óra múlva megszűnt a probléma, és újra működött minden. Hát kicsit szorongó szívvel, ráadásul ez Kolozsvárot történt kint, kicsit szorongó szívvel aludni mentem, hajnalban fölébredtem rá, mert nem nagyon tudtam túllépni ezen a dolgon, munkaeszköz nekem a számítógépen, olyan program van rajta, amit nem nagyon lehet másra telepíteni, amit használok. Hát mondom, hát ha bekapcsoltam, sehol semmi, ugyanaz. Pedig én azt reméltem, hogy meghallgatja Isten az imámat, és megjavul a gép. Reggel a szállásadó vendéglátómnak említettem a dolgot, hogy hát nem aludtam túl jól, mert hogy ilyen problémám van. Erről maga lazaságával mondta, hogy ne foglalkozz vele, reggelizünk, bemegyünk a céghez, hozd magaddal, van ott egy IT-s gyerek, majd odaadjuk neki, aztán meglátjuk. Hát mondom, jó, persze, hát hiszem is meg nem, itt mit tudnak itt vele csinálni. Bementünk, és egy nagyon kedves fiú volt, aki ott átvette a gépet, megnéztük rögtön, rádugtuk másik monitorra, az működött, tehát akkor túl nagy probléma talán nincs. Fölhívott valakit, beszéltek egymással románul, nem tudtam én se, hogy mit. És aztán kérdezem tőle, hogy mi van, mondja, hogy hát azt mondja a telefon másik végén a fiatalember, hogy sejti, hogy mi a probléma. Ha van hozzá alkatrésze, akkor délután 2-re kész van, hanem akkor holnap reggel. És akkor én álltam és néztem, és akkor rákérdeztem, hogy hát mondom, ez nagyon szép, de hogy ez mibe fog kerülni. Erre a vendéglátó mondta, hogy ezzel ne foglalkozzak, menjünk már tovább. És a lényeg a dolognak az, hogy délután 2-kor telefonáltak, és kész volt. És Istennek egész más megoldása volt, mint amit én gondoltam. Ugyebár én azt gondoltam, hogy majd magától szépen rendbe jön, és megyünk tovább. És korábban itt Magyarországon próbáltam egy más hibával egyszer elvinni egy szerelőhöz, horror árat mondtak, mondtam, hogy abszolút nem éri meg, mert háromszor annyi volt a javítás, mint amennyiben a gép kerül, vagy értéke van. És ettől féltem itt is, hogy ennyi, tehát nincs tovább. Viszont Isten adott egy megoldást, és egy egészen más megoldást adott. És amikor úgy belegondoltam, akkor jöttem rá, hogy ez is hasonló ehhez. A tanítványok azt várták, hogy megszabadítsa őket egy földi elnyomás alól. Az Úr Jézus viszont nem ezért jött, és nem ilyen megoldást akart nekik, hanem egy végleges megoldást kínál a mi bűneinkre. A másik kérdés, ami a végén van, hogy mit teszünk akkor, amikor felismerjük őt. Mit teszünk akkor, amikor tudjuk, hogy ő nem egy próféta, hanem ő Istennek a fia, aki azért jött, hogy a világ bűneit megváltsa. Örülünk, és ülünk a két fal között. A tanítványok is mondhatták volna, hogy hát már későre járt, nap lenyugodott, napnak vége, holnap is lesz nap, majd akkor holnap megyünk, aztán elmondjuk, hogy mi történt velünk. És nem ezt teszik a tanítványok. Nem tudom, ki volt az, aki már úgy legyalogolt 11 kilométert. Valószínűleg nem erőltetett menetben kellett menniük, de nem valószínű, hogy túlságosan frissek voltak, valószínűleg fáradtak lehettek az úttól. Valószínűleg előtte Jeruzsálemben is mászkáltak, ugyebár nem ott laktak, tehát túl sok pihenési lehetőségük sem volt. És a tanítványoknak nem volt kérdés, hogy azonnal indultak vissza Jeruzsálembe. Ugyebár, mint említettem, egy 3-4 órás út is lehetett ez, lehet, hogy akkor kicsit gyorsabban is megtették, mint egy kényelmes sétában. De nem azzal foglalkoztak, hogy holnap is lesz nap, és majd holnap foglalkozunk vele, hanem azonnal mentek, és megkeresték a 11-et, és elmondták, hogy feltámadott az Úr, és ők találkoztak vele. Elmondjuk-e másoknak, hogy találkoztunk a feltámadott Úr Jézussal? Itt jön a karácsony előttünk, és egy nagyon nagy lehetőség a karácsony kapcsán, hogy elmondjuk azoknak az ismerőseinknek, szomszédainknak, barátainknak, hogy nálunk nem Jézuska jön, nálunk nem egy olyan ünnepet ünneplünk, hogy most ajándékokat osztunk egymásnak feltétlenül, ez az ünnepnek a lényege, hanem az ünnepnek a lényege, hogy egy olyan gyermek születését ünnepeljük, aki azért jött el, hogy nekünk örök életünk legyen. Továbbadjuk-e ezt másoknak? Elmondjuk-e ezt? A tanítványok fontosnak tartották ezt a dolgot. Kérdés, hogy nálunk milyen fontosságú ez a dolog, hogy elmondjuk az evangéliumot másoknak. Az emmausi tanítványok ugyebár felismerhették végül az Úr Jézust. A látásukat akadályozó dolog megszűnt, és meglátták magát az Úr Jézust. És számunkra is van egy hatalmas ígéret, a János első levele 3. fejezet 2. versében, mert meg fogjuk látni őt, amint van. Ugyebár most még csak homályosan látunk, most még csak a hitünk van az Úr Jézusban, de van egy ígéretünk erre, hogy meg fogjuk látni őt. A Zsoltárok könyvében van még egy ige, ami azt mondja, hogy én pedig meglátom orcádat, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor felébredek. Zsoltár 17-15. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Zsidók 12-2. Látjuk-e Jézust? Felismerjük-e őt? Felismerjük-e őt a mi életünkben nap mint nap? És tudunk-e így menni és így élni a mindennapokban? Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk te néked az Úr Jézus Krisztusért, akit elküldtél, és akit megismerhettünk. És hálát adunk te néked, hogy mi felismerhettük, hogy ő azért jött el, hogy meghalljon a mi bűneinkért, és ezért nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy ezáltal lehetünk a te gyermekeid, és köszönjük, hogy mint gyermekek mehetünk te hozzád. És köszönjük azt is, hogy neked gondod van ránk a hétköznapjainkban, és ezeket megtapasztalhatjuk nap mint nap. Így kérünk most, hogy te legyél velünk az advent időszakában, te legyél velünk a készülődésekben, amikor a karácsonyt készüljük megünnepelni. Kérünk, hogy hadd legyen ez számunkra valóban egy várakozás, és hadd legyen ez egy ünnep a mi életünkben, és nem egy rohanás. Így kérjük a te áldásodat, hogy ha tudnánk látni az Úr Jézust, ha tudnánk látni az ő munkáját az életünkben, és hogy ott van mellettünk, és ezt köszönjük te néked, hogy rábízhatunk mindent. Így kérünk, te maradjál mellettünk, és te legyél velünk, a te fiad nevében. Amen.